Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amit egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Mózes második könyvének 34. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Azután azt mondta az Úr Mózesnek: faragjál 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Reggelre légy készen. Aztán jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön fel veled senki. Ne is mutatkozzék senki az egész hegyen. Se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, majd korán reggel fölment a Sínai hegyre, ahogyan megparancsolta neki az Úr, és kezében vitte a 2 kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr. Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát 1000 nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait is 3, sőt 4 nemzedéken át. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és ezt mondta: ó Uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon sok kutatás, felmérés volt már azzal kapcsolatban, hogy mitől függ, hogy egy-egy embernek milyen az Isten képe, hogy kiben milyen Isten kép alakult ki, vagyis hogy mi az elképzelésünk az Istenről, milyennek véljük őt, milyennek gondoljuk őt. És a legtöbb ilyen felmérés, kutatás arra jutott, hogy leginkább befolyásolja az embert az Isten képében, az Istenről való elképzelésében az, hogy milyen szülei voltak. Valahogy az emberben akaratlanul, tudattalanul ott van ez az egyenlőségjel. Jó az apám hozzám, akkor jó az Isten hozzám. Kemény az apám hozzám, akkor kemény az Isten hozzám. De az anya is befolyásolja ezt természetesen. Szigorú szülők esetében, magas mérce esetében, sok büntetés esetében kialakul egy szigorú, büntető istenkép. Egy olyan elképzelés, hogy ó, hát Isten csak arra vár, hogy mikor sújthasson már le. Csak egy picit elrontom, aztán már is ihatom a levét annak a pici rontásnak. Tudjuk Luther Mártonról is, a vallomásaiban ír erről. Olyan kemény nevelésben részesült, hogy aztán ő maga ezt felismeri később, hogy amikor úgy bevonult az ágostonrendi szerzetesbe, és szerzetesként is, hát rettegett az Istentől, hogy a szigorú bíró, hogy ő hiába igyekszik kerülni a bűnt és a jót cselekedni, hiába igyekszik hajnalok hajnalán kelni, imádkozni, és mindent úgy, ahogy ő gondolja, hogy az Isten azt elvárja, mégis a pokoltól retteg, mégis attól retteg, hogy Isten a pokolra veti. Van most a rajz, filmsorozat is. Hát nem tudom ki, hogy van vele, az első részt megnéztük a Duna Televízióban vasárnap ebédidőben, de aztán már a második részt nem tudtuk megnézni, úgyhogy gyorsan mentünk és megvásároltuk DVD lemezen, mert azért szeretném megnézni, hogy egy ilyen magyar alkotás, a híres magyar rajzfilm rendező és csapata milyen rajzfilmet készített Luther életéről. Én azt gondolom, hogy egyszer majd a gyülekezetbe is vetítjük, érdemes lesz együtt is megnézni, de az első részt, amit láttunk abban, már ez benne volt, ennek a kiábrázolása, hogy a szigorú apa, aki csak az elvárás, dicséret nincs, csak szidás, csak az elvárások, nem tudod átugrani azt a szintet, azért dolgozok rád, azért költök rád annyit, és engedetlen kölke. Vagy hogyha a filmet láttuk annak idején, az csodálatos az a Luther film, ott is azért ez előjön, hogy a színész is nagyon jól játsza, aki Luther apját alakítja, hogy az a kemény arc, az a kemény száj, szem. Azt írja Luther a vallomásaiban, hogy véresre verték egy dió elcsenéséért. Ó, ha belegondolok, hogy egyszer milyen kínos helyzetbe hoztam anyukámat, hogy egy egész kiló vaníliás karikát megettem titokba, amit ő babalátogatóba akart vinni, és majdnem elvitte az üres dobozt. Akkor én is kikaptam. No, de hát egy szemdió. És aztán Luthert ez nagyban befolyásolta az Isten képében, hogy az Istentől rettegni kell. Hogy lehetne kiengesztelni az Istent? És a másik oldalról is igaz, hogy most már más a szülőknek a nevelési módszere, most már ez a liberális nevelési elv uralkodik, de a túl engedékeny szülők, ez a mindent szabad hozzáállás, azt eredményezi, hogy az emberek most már Istent is így képzelik. Bármit szabad. Ó, nem kell attól félni, hogy Isten majd bármivel is megbüntet. Nyilván ő egy jóságos apóka, aki mindent elnéz, és bizony most már ott tartunk, hogy magukat kereszténynek valló emberek is minden további nélkül figyelmen kívül hagyják Isten akaratát. És hogyha egy-egy beszélgetésben úgy próbálkozunk is, de hát az Isten igéje azt mondja, hogy így kellene élni, úgy kellene élni, és Isten nyilván a mi javunkra hozta a törvényeit, nem pedig ellenünkre. Isten igéje egyértelmű, de mégis az embereknek az a hozzáállása, hogy hát az már túlhaladott, ugye a mai korban már nem kell olyan komolyan venni az igét, nem akarhatja, ez a jóságos nagyapó ott a mennyben, nem akarhatja, hogy ne részesüljünk valami jóban, még akár a másik ember boldogsága árán is. Van egy régi ismerősöm, annak idején együtt jártunk ifjúsági bibliaórára, és ez az asszony is nagyon komolyan vette a hitre jutását, komolyan vette, hogy Jézust akarja követni. Szerelmi házasságot kötött, három fiúk született, és egyszer csak azt hallom, hogy jött egy új szerelem, és a férjét és a három fiúgyermekét otthagyta. És hát mi, hívő barátnők, ismerősök próbáltunk a lelkére beszélni, hogy de hát mégis ezt hogy gondolod? Hát ismered az igét, ismered, hogy mi az Isten akarata, ismered, hogy Isten alkotta a házasságot, és ez egy szent dolog. És akkor azt mondta, és én ezt nem tudom felfogni, nem tudom megérteni, hogy egy hívő ember erre a hozzáállásra jut. Azt mondja, bizonyára Isten is azt akarja, hogy boldog legyek. Bizonyára Isten sem akarja azt, hogy most akkor elszalasztam ezt a lehetőséget. Végre szerelmes lehetek. Végre olyan izgalmas minden. Hát Isten a szeretet Istene, ő csak nem akar megfosztani valami olyan dologtól, ami engem boldoggá tehet. elment. Elment a... Ott hagyta. Nem csak a férjét, hanem a három fiát is. És az nem számít, hogy mi lesz a három fiúval. Hogy a fiú gyereknek mennyire fontos az anya jelenléte. Hogy egészséges férfivá váljon. Hogy egészséges családot tudjon majd maga is alapítani. Hogy helyt tudjon állni, mint családapa. Nem is tudom. Isten irgalmába reménykedem, hogy Isten kegyelmesen belenyúl ennek a három fiúnak az életébe, és valahogy csak begyógyul majd az a seb. És a hívő édesapa, aki viszont ott maradt, és hűséges maradt hozzájuk, talán az ő példája, az én reménységem szerint csak erősebb lesz. De ez a mai szellem, a gyereknek mindent szabad. Amikor óvodában beszélik a fülem hallatára a szülők, hogy jaj, nem tudtunk időben elindulni, mert a gyerek nem volt hajlandó felállni a számítógépes játék mellől. 5 éves! Mert a gyereknek mindent szabad, és nincsenek határok. Gondolom, hogy az ilyen gyerekekben aztán kialakul az, és felnőtt korban is az lesz jellemző, hogy nekem mindent szabad. Én átgázolhatok a többieken. Isten pedig, mint egy engedékeny, liberális apóka, majd megsimogatja a buksimat, és mindent helyben hagy. És minden ráadását adja. Szóval ez a két szélsőség. Két szélsőség a szülők hozzáállásában, és én mindig azt nézem, hogy mert mindig abban reménykedem, hogy vannak az egészséges, középutas szülők, akik tudják gyakorolni azt a húzd meg, erezd meg elvet, hogy amikor arra van szükség, akkor meghúzzák, hogy itt a határ, és nem tovább. Amikor meg arra van szükség, akkor engedékenyek, és jóságosak, és megbocsátóak, és elfogadóak. És talán, hogyha ilyen szülők vannak, akkor vannak olyan emberek is, akikben az Isten kép is ilyen egészséges módon alakul ki. De hogyha nem, mert ha nem voltunk olyan szerencsések, hogy a szüleink jól mutatták volna be Istent, az igében ott van. Vegyük elő az igét, és nézzük meg, tanulmányozzuk. Nézzük meg, hogy milyen az Isten, ő bemutatkozik. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, megtartja irgalmát 1000 nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket. És ezt mondja előbb, amikor Isten bemutatkozik, ez van elől. Ez a fontosabb, ezt kell jobban megjegyeznünk, hogy ő szeret, ő elfogad. Dávid királyról tanultunk tegnap a 4-esekkel, és akkor mielőtt a Betsabé történetet elmondom, kérdezem a gyerekektől, hogy mit gondoltok, hogy Isten még egy gyilkosságot is megbocsát? Aztán van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy igen, van, aki nem, akkor elbeszélgetünk. És aztán jön a történet, hogy igen, Isten annyira szeret, annyira irgalmas, annyira kegyelmes, hogy megbocsátott Dávidnak a gyilkosságért. És nyilván megbocsát nekünk is, akkor megtanuljuk ilyenkor azt a igét aranymondásként, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, gonoszságtól. Tehát amit mi nagyon, nagyon gonosz dolognak érzünk az életben, még azt is megbocsátja az Isten, még attól is megtisztítja a lelkünket, hiszen ezért halt meg Jézus a kereszten. Nem a baba bűnökért, ahogy mondta Staupitz Luthernek. Ó, elfelejtettél időben föl kell imádkozni. Nem a baba bűnökért, hanem a komoly gonoszságokért odaadta Jézus magát a kereszten, hogy meg legyenek bocsátva, És bármikor az életben olyan helyzetbe kerülsz, hogy azt gondolod, hogy ó, már nem mehetsz vissza Istenhez, már nincs remény a számodra, akkor kapaszkodj bele az Isten igéjébe. Ha megvalljuk bűneinket, ha megbánjuk és elmondjuk neki, hogy ezt tettük, de bánjuk, és szeretnénk, ha megbocsátana, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy megbocsát, és meg is tisztít. Kitörli, eltörli. Szó szerint. Ne feledjük azt sem, hogy nagy bűn után van itt a nép, szövetségszegés után van, ugye aranybólyú történet, kőtáblák összetörése, és azt mondja Isten, azt üzeni a népnek, hogy de a szeretetem az nem múlt el. A szeretetem nem múlt el. De a bemutatkozásban ott van az is, hogy ő szent Isten, már ahogy kezdődik ez a történet is, hogy te jöjj fel, Mózes, de senki más ne jöjjön fel a Sínai hegyre, sőt, még az állatok is távol maradjanak a hegytől, mert a bűnös nem mehet a Szent Isten közelébe, mert a bűn nem összeegyeztethető ő vele, mert ő nem az a jóságos apóka, aki úgy lenyeli, mert ő szent, és nem tűrheti a bűnt, és nem fogadja el, és nem alkuszik meg, és nem lehet lefizetni, Isten nem korrupt. Nem lehet lefizetni, hogy ó, hát nézze el. Meghaltak azok, akik a tiltás ellenére fölmentek a hegyre. Vagy utána a Szent Sátorban, meg a templomban is, amikor megépült, ott volt a Szentek Szentje, a frigyláda, a két kőtábla, nem lehetett oda belépni. A függöny, a kárpit takarta el, hogy a bűnös ember nem mehet a Szent Isten közelébe, mert akkor halálnak halálával hal. Néha úgy elcsodálkozom rajta, hogy mennyire liberálisak lettünk mi keresztények. Én ugye tagadom, én azt mondom, hogy én egy konzervatív keresztény vagyok, de azért elnézem azt én is, hogy oda jönnek az úrvacsorához olyanok, akik előtte dicsekedtek nekem azzal, hogy hát nem is hisznek igazán, csak a megemlékezés kapcsán a rokonok elvárása miatt. És akkor, hogy ne legyen botrány, én sem mondom azt az oltárnál, akiről pedig tudom, hogy nem hisz, és tudom, hogy nem bánja a bűneit, és tudom, hogy nem veszi komolyan a szentséget, és tudom, hogy nem érdekli őt az, hogy pedig mi hívők hisszük és valljuk, hogy az Úr Jézus Krisztus valósággal jelen van a szentségben. De hát nem mondom én sem, hogy barátom, ne tedd, ne gyalázzuk meg a szentséget. Vegyük már komolyan, hogy az Isten jelen van, hogy ne legyen botrány, ne legyen. De bármikor erről beszélgetünk, akkor mindig azt mondják, hogy mert a nénike azt mondta, hogy illik. Hát én nagyon kérem a hívő nénikéket, hogy ne mondják már a rokon gyereknek azt, hogy illik, meg elvárás. Az úrvacsorát vegyük komolyan, hogy az Úr Jézus Krisztus valósággal jelen van benne, és hittel vegyük, és bűnbánattal vegyük, és hálaadással vegyük. Az ellenkezője is igaz. Az ellenkezője is igaz, hogy meri megtenni azt egy Jézusban hívő, és egy Jézust követő, hogy nem él a szentséggel, csak amikor muszáj. Ez ugyanolyan bűn, mint méltatlanul élni vele. Mert ha hiszünk az Úr Jézusban, akkor komolyan vesszük az ő parancsát. Mert ő ezt parancsolta, hogy együk az ő testét, és ígyük az ő vérét, és így vegyük magunkhoz őt. És ha valaki azt mondja, hogy ó, hát nem kell mindig, az is egy komolytalanul vétel. Azért mondtam el ezt, mert nekem ez komoly lelkiismereti kérdés. Én ezzel sokat küzdök, hogy sajnos sokan nem veszik komolyan az úrvacsorát. Onnan tértem el, hogy azt mondta Isten, hogy ne jöjjenek fel a sínaira, mert a bűnös nem mehet a Szent Isten közelébe, és aztán azt is elmondja magáról, hogy igen, nem alkuszik meg a bűnnel. Nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat és a fiak fiait is 3, sőt 4 nemzedéken át, miértől nagyon megszoktunk rettenni, hogy hú, milyen kegyetlen az Isten. Egyszerűen a következmények, ha valakinek a szülei olyanok voltak, akkor a gyerekek isszák a levét. Most keresett meg valaki, hogy a szülők nagy adósságot fognak maguk után hagyni, nem sokára már véget ér a földi életük, és hatalmas adósság, megfizethetetlenül nagy adósság. És most én mit tanácsolok, hogy most mi legyen, hogy lehet adósságot örökölni, hogy akkor most nem örököl semmi vagyont, de adósságot igen, akkor most az ő életét tönkre fogja tenni a bank, vagy most mi lesz ezzel? Hát mondom, fogalmam sincs, keres légy szíves egy ügyvédet és tájékozódj, mert én ezt nem tudom, nem tudok tanácsot adni ebben. De hogy gondoljunk bele, hogy egy léhűtő szülő, aki nem gyűjt, hanem tékozol, és a gyerek szegénységben kezdi az életét. Mert szülői segítség nélkül életet kezdeni manapság, hát mindenki tudja. A szülőnek a tékozló hozzáállása miatt a gyerek issza meg a levét, talán még az unoka is. Úgyhogy nem egy kegyetlen dolog ez, amikor azt mondja az ige, hogy harmad-negyed ízik. Hát ez így van, ezt tapasztaljuk, hogy amit a szülők elrontottak, annak a gyerek unoka issza a levét. Fordítva is, amit a szülők jól csináltak, akkor mi mondhatjuk, hogy a dolgos szüleinknek milyen sokat köszönhetünk, hogy milyen könnyű életünk van nekünk, mert a szüleink dolgosak voltak és szerettek és gyűjtöttek a számunkra. És nem győzünk Istennek hálát adni a dolgos és gondoskodó és szerető szüleinkért. A helytelen istenképhez persze hozzájárul a sok gonoszság is a világban, hogy hát annyi gonoszság van, hát akkor talán az Isten is egy gonosz Isten, aki megengedi, elnézi. Egy ateista tudós beszélt erről nem olyan régen, és elmondta a vallomásában, hogy ő nem azért ateista, mert tudós, nem azért ateista, mert hogy a tudomány cáfolná Isten létezését. Azt mondja, a tudomány tulajdonképpen nem cáfolja Isten létezését. Ő szerintem nem is bizonyítja, de nem is cáfolja. Azt mondta, hogy ő azért ateista, mert nem szimpatikus számára a hívők istene. A sok igazságtalanság, a sok rossz dolog a világban esetleg egy negatív istenképet idéz bennünk. De hogyha ebben a rövid földi életben akarjuk látni, hogy győz az igazság, ez hiba. Nekünk van itt ezen a földön 70-80 esztendőnk. Nagyon rövid. Istennek pedig rengeteg ideje van. Ő az idő teremtője. Ő kívül áll az időn. És hogyha ő azt mondja az igében, hogy ő igazságot fog szolgáltatni, akkor az úgy lesz. Lehet, hogy mi ezt nem tudjuk tapasztalni a magunk földi életében. Lehet, hogy mi azt látjuk, hogy fú, egyre rosszabb, egyre nagyobb a gonoszság, egyre nagyobb az istentelenség. De Istennek van ideje arra, hogy igazságot szolgáltasson. És ő ígéri, hogy ő igazságot fog szolgáltatni. Rengeteg idő van. Volt a héten ez a csillogászati felfedezés, és akkor hallottam, valaki beszélt a csillagászatról, ezek a neutron csillagok így összeolvadtak, és akkor, hogy 150 millió fényévre volt ez a jelenség. 150 millió év telt el azóta, hogy ez a dolog történt, de itt a Földön csak most érkezett el ide a fénye. Rengeteg, rengeteg idő. Istennek van ideje. És igazságot fog szolgáltatni. És hogyha ő azt mondja a Biblia utolsó lapjain, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet, akkor ő betartja. Mert nem ember az Isten, hogy hazudjék, mondja a próféta. Ha ő valamit ígér, akkor az úgy lesz. Ha ő azt ígéri az ő gyermekeinek, hogy letörli a könnyeket és megvigasztal, akkor az úgy lesz. Lesz egy nap, amikor ott leszünk az ő trónusa körül, és meg fogunk vigasztalódni. És felszáradnak a könnyeink. És minden értelmet nyer, és meg fogjuk látni, hogy igazság szolgáltatik, és meg fogjuk látni, hogy helyreállnak a dolgok. Ha valakinek nem szimpatikus az Isten, akkor igazából csak arról van szó, hogy nem ismeri az igaz Istent, mert az az ember az ő saját elképzelt Istenében nem hisz. Úgy emlékszem, hogy Túróci Zoltán mondta egyszer egy beszélgető partnerének, aki ateista volt, hogy abban az Istenben, akiben ön nem hisz, abban én sem hiszek. Azt az Istent viszont, akiben én hiszek, maga még nem ismeri. Ízlelgessük ezt. Van egy istenkép, egy elképzelés, és az nem tetszik, és akkor azt mondjuk, hogy nincs Isten, mert de hát csak a saját elképzelésünkbe nem hiszünk akkor. De hogyha megismerjük az igaz Istent, ő egészen más, mint ahogy mi őt elképzeltük. Isten nem csak szavakkal mutatkozott be az emberiség számára. Itt az utolsó sorokban azt mondja Mózes az Úrnak, hogy ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram. Mózes egyrészt tapasztalja azt, hogy nem lehet az igaz Isten közelébe a bűnös embernek menni, de ugyanakkor Isten nélkül a világban lehetetlen. Járj közöttünk, Uram, és Isten feloldja ezt a feszültséget azáltal, hogy eljön emberként. Hogy eljön a megváltó Úr Jézus Krisztus, és közöttünk jár. Az az ő egyik neve, hogy Immánuel, velünk az Isten. Jézus, ő általa bemutatkozik az Isten, hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem lát, látja az Atyát. És az ő életében, az ő szavaiban is ez jön elő, hogy például a bűnös asszony esetében azt mondja, senki nem ítél el téged, senki, Uram. És azt mondja, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Nem kövezi meg az asszonyt, nem ítéli el, nem kárhoztatja. Azt mondja, megbocsátok, el vannak törölve a bűneid, mert nagyon szeretlek. Mert azért jöttem, hogy meghalljak érted, és hogy ezért a bűnért is megfizessem a büntetést. És nem kell neked már Isten büntetésétől félned, és nem kell már a pokoltól félned. El van törölve, mert nagyon szeretlek, mert nagyon szeret az Isten. De nagyon fontos a mondatnak a másik fele is. És ez összecseng ezzel a sínai hegyi bemutatkozással. Nem mondja Jézus, hogy el vannak törölve a bűneid, élhetsz bárhogy, menjél és bárhogy éljél, költözz össze a szeretőddel, hagyd ott a férjedet, hagyd ott a gyerekeidet. Nem! Ne vétkezz többet! Kerüld el a bűnt! Nem összeegyeztethető az Istenben való hit és a bűnnel való megalkuvás. Nem legyint az Úr Jézus, hogy mindegy. Hanem felhívja a figyelmünket, hogy a bűn az nem ő szerinte való megoldása az életünknek. Mostantól fogva többé ne vétkezz. De ő meghal azért. Nem csak úgy mondja a dolgokat, nem csak úgy mondja a levegőbe, hogy megbocsátok, hanem meg is teszi, áldozatot hoz, önmagát mutatja be áldozatul. Rajta keresztül megvált az Isten. Általa lehet Istenhez járulni. Azt mondja Mózes, hogy járj közöttünk. Közöttünk jár az Isten, és azóta is, hiszen ahogy az Úr Jézus testben felemeltetett, az ő szent lelkét küldte el. És lelke által azóta is köztünk van, azóta is köztünk jár. Most már lehet az Isten közelébe lenni. A szentek szentjébe a kárpit felülről lefelé ketté hasadt, amikor Jézus meghalt a kereszten. A filmekben, amik Jézusról szólnak, ezt szokták ábrázolni, ilyen nagyon drámai jelenet, hogy csak úgy fölülről hasad. Mert Isten döntött úgy, hogy most már föl lehet menni a Sínai hegyre, most már lehet az ő közelébe menni, mert az Úr Jézus áldozata eltörölte a bűnöket. Befejezésül szeretnék egy hívő testvérről beszélni. Széchenyi Ritáról van szó, a legújabb Lídia magazinban van vele egy interjú. Széchenyi Ritát már nem is tudom, vagy 20 évvel ezelőtt ismertem meg személyesen, és nagyon nagy benyomást tettek rám ő és a férje. Rita szemorvosként dolgozik, a férje gyerekorvos, és a Keresztény Orvosok Társaságának az elnöke is volt a férje. És azért tett rám nagy benyomást, mert az orvosi munkája mellett könyveket írt, keresztény könyveket gyerekeknek, mai napig is, meg felnőtteknek szóló könyve is vannak. Adtuk ajándékba a hittanosoknak is a Boldog Karácsonyt, Rózméri című könyvet például, és nagyon sok jó könyve, nagyon sok jó írása van. De hogy a Keresztény Orvosok Társaságával együtt a nyári szabadságukat azzal töltötték, hogy Erdélyben eldugott magyar lakta falvakba mentek, hogy ott ingyen megvizsgálják az embereket, és segítsenek rajtuk. És nekem ez azért volt nagyon nagy dolog, mert hogy a nyári szabadságukat erre áldozták. Egy orvosházas pár megérdemlik a pihenést, az orvosok rengeteget dolgoznak, és szerintem nagyon kimerültek, és nyári szabadságon talán nyaralni kellett volna, és a nyári szabadság alatt ők fölpakoltak más orvosokkal együtt, és eldugott erdélyi falvakba ottani idős magyar embereket ingyen vizsgáltak, gyógyítottak. És most ebben az interjúban, hát a fő téma az, hogy mind a három lánya férjhez ment már, és hogy milyen egyedül maradni, amikor a gyerekek kirepülnek, hogy lehet jó anyósnak lenni, hogy szeressék az embert, mint anyóst is, és ne pedig utálják. De csak most szembesültem azzal, hogy milyen kemény élete volt ennek az asszonynak. Gyerekkorában a kis húga születése közben halt meg az édesanyja szívrohamba. Aztán az ő ikertestvére is meghalt szülés közben, ez már nem olyan régen volt, szintén az örökletes szívbetegségben. Aztán ő és a férje segítettek a árván maradt kisbaba nevelésében az apának. Aztán ő maga is két súlyos szívműtéten esett át azóta. Aztán a sok tragédia, a sok nehézség és betegség miatt a házasságuk is megrendült, majdnem válás lett a vége. Azt mondja, hogy döntenünk kellett, hogy most akkor kérjük Isten segítségét, vagy pedig külön folytatjuk tovább, vagy megpróbálunk Isten segítségével újraépítkezni a romokon. A házasságuk megmaradt és megerősödött, és aztán rengeteg dolgot elmond az életéből, hogy miben, hogy segítette meg Isten, de hogy ezek a nehézségek, ezek a tragédiák mind erősítették az ő hitüket, és végül az utolsó sorok, kérdezi a újságíró, hogy mi a mottója jelenleg az életednek, és idéz egy igét, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Tényleg az a célom, hogy elmondjam újra és újra, az élet nem egyszerű, tele van nehézséggel, és Istent követve sem fájdalommentes, de ő jó, és érdemes a bizalomra, az élet pedig szép, és érdemes arra, hogy megéljük. Remélem, hogy tehetem még földi időmértékkel mérve is soká. Kicsit ízlelgessük ezt a bizonyságtételt. Az élet nem egyszerű. Tele van nehézséggel. És Istent követve sem fájdalommentes. Ha Istennel éljük az életünket, akkor sem fájdalommentes az életünk. Ezt tudjuk nagyon jó. És aki mást mond, az hazudik. De Isten jó, és érdemes a bizalomra. Hát ezért a hitért imádkozzunk mi is. Ezt a hitet kérjük Istentől, hogy minden tragédiánk, fájdalmunk, nehézségünk után is ilyennek lássuk az Istent, mert ilyen ő valójában, hogy érdemes a bizalomra. Az élet pedig szép, és érdemes arra, hogy megéljük, imádkozzunk. Urunk Istenünk, ismergetünk téged, de nem ismerünk teljesen. Hol az egyik szélsőségbe esünk a gondolkodásunkba, hol a másik szélsőségbe. Hol elkezdünk félni tőled, hogy büntető Isten vagy, hol meg azt gondoljuk, hogy mindent megtehetünk, mert nem kell tőled félni. Uram, kérlek, hogy ahogy te bemutatkozol a te ígédben, érintsd meg a szívünket, hogy mi azt komolyan vegyük. Hogy egyrészt te nagyon szeretsz, és elfogadsz, és megbocsátasz, másrészt pedig, hogy nem alkuszol meg a bűnnel. Uram, annyi nehézség, annyi fájdalom van az életünkben, a hitünket te tudod megerősíteni. Te méltó vagy a bizalomra, de sokszor ezt elfelejtjük és nem tudjuk. De erősítsd meg bennünk a hitet, a bizalmat, hogy bármilyen tragédiában, bajban, nehézségben, szomorúságban, sikertelenségben beléd kapaszkodjunk, hozzád menjünk, hogy te megerősítsél, hogy te megadjad az erőt mindahhoz, amivel meg kell küzdenünk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, mert te Immánuel vagy, velünk az Isten általad. Köszönjük neked, hogy te feláldoztad magad a kereszten értünk, és a te véreddel törölted el a bűneinket, és a te szent lelkedet küldted. Uram, sokszor nem a te szent lelked vezetése alatt éljük az életünket, és csak bukdácsolunk. Töltsd be minket a te szent lelkeddel. Töltsd be azzal az erővel, a te szent lelked erejével, amivel le tudjuk győzni a bűnt. És ahogy téged tudunk követni a te utadon, ezt add meg nekünk. Hiszen te vagy a menedékünk. Te vagy az erősségünk. Te tartasz meg bennünket biztos alapon. Amen.